Kolossé levél 3. rész, első 11 verse a következőképpen szól. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keresétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafelvalókon járjon az eszetek, ne a földieken. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk, megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznosságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás. Mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek, most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetköztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. És a Filippi levél 3. rész, 20-21. verse, szintén börtönben írja Pál. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk, üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked ezeket a húsvéti igéket. Köszönöm neked azt, hogy Pált, amikor éppen össze volt verve, és ismét börtönben volt a hite miatt, akkor vigasztalta őt az a tény, az a tudat, hogy hozzád készül, hogy nem tévedésből van börtönben, nem hibáztál, hanem a te terved része ez. És köszönöm neked azt, hogy emiatt is születhetett a gyülekezet, emiatt olvashatjuk ezt a levelet, ami sokszor erőt ad nekünk, és segíts, hogy valóban, ha feltámadtunk Krisztussal, akkor az odafelvalókkal foglalkozunk elsősorban. Ha még nem, ha még az ördög különböző láncai alatt élünk, különböző börtönében élünk, és megkötöznek, lehúznak minket különböző dolgok, akkor te szabadíts ezekből, hisz te vagy a szabadító. Add, hogy ne csak álmodozzunk a szabadságról, hanem add, tudjunk abban élni, amit te elhoztál, hisz az életedbe került az, hogy mi új emberként szabadságban éljünk. Köszönjük neked azt, hogy azt is olvashatjuk, hogy azáltal kelünk életre, hogy megbocsátod nekünk a bűneinket, különben lelkileg halottak vagyunk. Kérünk, Urunk, hogy szűj minket szellemileg is újjá, szent lelked által, igéd által, és kérünk, hogy most szólj hozzánk, egyen-egyenként üzenj valamit nekünk. Te látod, hogy milyen helyzetből jövünk, te látod, hogy mennyire vagyunk nyitottak rád. Kérünk, Urunk, hogy tégy fogékonyá, hogy hallgassuk a te igédet, és hadd tudjunk rád hallgatni is. Kérünk, Urunk, hogy segíts egyen-egyenként mindannyiunkat. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Egy igaz történettel hadd kezdjem. Volt egy árva kisfiú, meghaltak a szülei, és a nagymamája vette őt magához, ő nevelte. És egyszer csak egyik éjszaka leégett ez a ház, és kigyulladt ez a ház, ahol ők laktak, ahol ők éltek. És hát a nagymama ebben a tűzben sajnos meghalt. A szomszéd az utolsó pillanatban betörte az ajtót, és bement ebbe a házba, fölment az emeletre, ott aludt ez a kisgyerek. És menekvés közben, miközben menekített, tehát ő is bajba került, mert egy ilyen égő gerenda ráesett, és össze-vissza törte, zúzta a kezét, meg összeégett a testének nagy része, de megmenekült a kisgyerek. Ez a férfi a kórházba került. És elég régen játszott ez a történet egy régi faluban. Amikor ez megtörtént, akkor a falu vezetősége falugyűlést hívotta össze a helyi művöldési házba. Ott volt a kisgyerek, és hát az volt a fő téma, hogy ki fogja nevelni ezt a kisgyereket. És hát voltak jelentkezők. Például a falu leggazdagabb ember is jelentkezett, és azt mondta, hogy hát nálam anyagi biztonságban lesz ez a kisgyerek, hadd neveljen fel én őt, mindent meg fogok neki adni. Ő volt az első jelentkező. a második volt a falu edzője, ő azt mondta, hogy én ki fogom őt tanítatni, én is tehetős vagyok, jó helyen lesz nálam. Vannak gyerekeim, akiknek igazi testvére lesz majd ő. A falu orvosa is jelentkezett, és ő azt mondta, hogy én majd tudok vigyázni az egészség állapotára, és szeretném őt magamhoz venni. És miközben beszélt, kicsapódott az ajtó, a művöldési háznak az ajtaja, és megjelent ott ez a férfi, összeégett testtel, összeégett kezekkel, bepójával, bebugyolálva. És a kisgyerek, amikor meglátta, mert megfordult a hangra, akkor felállt, felugrott, és odafutott ez az emberhez, és átkarolta, átölelt őt nagyon szorosan, nagyon erősen. És annyit mondott ez a kisfiú, hogy ő lesz az apukám, mert ő jött be értem a tűzbe. Nagypéntek és húsvét erről szól, hogy Jézus bejött értünk a tűzbe. Ha röviden össze kéne foglalni, nagypénteknek és húsvétnek az üzenetét erről szól, hogy bejött értünk a tűzbe. Ezt a tüzet magunknak okoztuk, magunkra gyújtottuk ezt a világot. És ma is ég. Jézus eljött, hogy kimenekítsen az életébe került neki. Nem a két keze égett össze, hanem az életébe került. Letette az életét értünk, nem megölték, letette önként az életét értünk, hogy megmentsen bennünket. Volt egy olyan kísértésem, testvérek, hogy nem olvasom fel csak az első három verset, olyan szép dolgok voltak ebben a Kolossai levél. Első három versében élet, meghalt értünk, el van a mi életünk, rejtve Krisztus elődje az Istenben. Miért kell húsvét délután ilyen csúnya bűnökről, ráadásul nagy része érint minket is, felolvasni ezt a bűnlistát? Ugye vannak benne nagyon kirívó esetek, hogy házasságtörés, paráznaság, bálványimádás, nem ezekre gondoltam, de például harag, indulat, stb. Stb. Tehát vannak ilyen nyakkendős kultúrbűnök is ebben a listában, ami, hát ha őszinték vagyunk, azért érinthetnek bennünket, akkor fogalmazzunk így. Miért kell húsvét délután ilyenekről olvasni? Hát pontosan azért, amiről a délőtt szólt, hogy kell betegségtudat ahhoz, hogy gyógyuljunk, csak azt, annak tudja Jézus a szemét, a látását meggyógyítani, aki beismeri, hogy vak. Látunk délőtt tételes, hogy mennyiféle szellemi vakság létezik, és jobbulást, és ezekből az összesből tud bennünket Jézus Krisztus gyógyítani, de csak akkor, ha van betegségtudatunk. Azt az embert nem tudja gyógyítani, aki azt mondja, hogy köszönöm, jól vagyok, de jött szó volt erről, nincs szükségem semmire, rád se Isten. Az ilyet nem tudja gyógyítani Isten, csak azt, aki azt mondja, hogy rád szükségem van, és rád van szükségem. Az emberiség két legnagyobb nyavajája a bűn és a halál. És ez benne van ebben a mai szakaszban, és húsvétkor nem lehet a bűn meg a halál témáját megkerülni. Pontosan ez igazából csak egy probléma, a bűn, mert a halál az már csak a bűnnek a következménye, ez a gyümölcse. De húsvét egyik üzenete, és ezt nagyon a testvérek szívére szeretném kötni, húsvét egyik üzenete az, hogy ne a tüneteket kezeljük. Éveken át voltam ebbe a tévhitbe, talán nem vagyok így ezzel egyedül. Láttam a tüneteket, és azokat kezdtem el kezelni, nem a betegséget. Sok ember az a baj, hogy nem a bűne fáj neki, hanem zavarják őt a bűnének a következményei, ami ölig őt, meg a környezetét is, de nem a bűne fáj neki, hanem a bűnének a gyümölcsei, meg a következményei. Pál Feri mondta azt, hogy attól még, hogy fáj a fejed, nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, ha levágod. Ne a tüneteket kezeld, hanem a betegséget. Roppan nagy igazság. Mondok erre egy példát. Mikes Sámuel járt vidéken az egyik gyülekezetéhez tartozott egy kis körzetállomás, főleg csak feleségek voltak abban a Biblia körben, abban a családi vagy házi közösségben. Minden egyes imakör után ostromolták Sámuelt, és azt mondták sorba a feleségek, Sámuel, légy szíves imádkozz azért, hogy a férjem ne verjen. Légy szíves imádkozz azért, hogy ne a munkája után ne a kocsmába menjen, hanem jöjjön haza. Imádkozz azért, hogy letegye a cigit, letegye a poharat. És Sámuel ezt hallgatta alkalommal, és egyszer csak azt mondta, hogy drágáim, én ezért nem tudok imádkozni. Én azért tudok imádkozni, hogy térjen meg a férjetek, és ha megtér, akkor az újjászületés csomagban benne van az összes, amit most kértetek. Nem fog verni titeket, apja lesz a gyerekeiteknek, leteszi a poharat, leteszi a cigarettát, de a tünetekért nem tudok imádkozni, hogy tűnjenek el a tünetek, meg a következmények, meg a bűnnek a gyümölcsei. Azért tudok imádkozni, hogy a bűn szűnjön meg. Jézusra van szükség. Ez az egyik. A másik, amiben éveken át lehet ringatni munkat, és sokszor, ez a helyzet sokkal veszélyesebb sokszor, mint a hitetlenek helyzete, ez pedig az, hogy begyakoroljuk a kellékeket, meg a szokásokat, és ebbe bízunk. Sokan azt hiszik, hogy a templomba járás, meg a gyülekezetbe járás, attól meghatódik Isten, és az majd az én tüneteimet fogja kezelni. A víz, ugye csobbanunk egyet, az le fogja mosni, vagy majd a fejleöntés le fogja mosni a bűneinket. És nem gúnyom a bemerítést, mert nagyon fontos, több, mint kellék, de ez csak bemutat valamit, a lényeget mutatja be, nem ez a lényeg. Vagy hogy majd elkezdek szolgálni a gyülekezetbe, na az majd úgy jó lesz, pontokat szerzek vele Istennek, vagy ha adakozok, befizetem a tizedet. Nem. Ezek szokások és kellékek, amik nem fognak üdvözíteni. Jézus szabadít a bűnökből, és ha valaki elfogja Jézust, jön az összes többi, amiket az előbb felsoroltam, jó és fontos dolgok. De önmagukban nem segítenek senkin. Jézus Krisztus segít. Isten válasza a bűn és a halál problémáján a nagypéntek, a kereszt, és húsvét, az üres sír. Gondolkodtam készülés közben, hogy a halál, tudom, hogy nem szeretjük ezt a témát. Húsvétkor kell róla beszélni, a halálról és a feltámadásról. Vele jég átjárja a társadalmunkat. Annyi ember fél a haláltól. Fiatal, én is féltem. 10 évesen többször éjszaka fölkeltem sírva, hogy meg fog halni. Engem az ördög ezzel megkötözött. Vannak, akik idős korúban vagy középkorban félnek a haláltól. Van ennél majd sokkal nagyobb probléma a halálfélelemnél, ez az életfélelem. Soha nem volt ennyi szorongó, depressziós ember, mint ma. Félnek az élettől, fiatalok félnek döntéseket meghozni, félnek a felelősségvállalástól, félnek megházasodni, félnek gyerekeket vállalni, félünk az élettől. Nagyon-nagyon sok területe van ennek az életnek, amikre lehetne most beszélni, hogy mi mindentől félünk. Egyetlen egyet hadd hozzak, ez pedig a gyerekvállalástól való félelem. És mondom, sok mindent hozhatnék még, ezt most hadd hozzam, és igazából hát Böjte Csaba gondolatait hadd osszam meg, 6 sor. Igen, folyamatosan félrevelt harangok mellett nem lehet családot alapítani, munkát vállalni, gyereket szülni. Abba kellene hagyjuk az állandó pánikolást, nyafogást, siránkozást, és merjük kimondani a gyerekeinknek, a jóléti társadalomban, fiataljaink előtt, hogy ennyi cipőnk, ruhánk soha nem volt. És őseinknek sem volt az elmúlt 1000 év alatt, és azt is mondjuk el, hogy ilyen mennyiségű élelmiszer, információ, luxuscikk soha nem volt még a Kárpát-medencében. Nehéz a magyar ember sorsa? Igen, úgy 10-20 kilóval átlagban valóban nehezebb a kelleténél, ezért kell fogyókúráznunk. Ennyi kövér ember, megműveletlen föld, leszületetlen almafa, megkapálatlan szőlőtőke sohasem volt itt a Kárpát-medencében. Ó, bárcsak tiltakozhatnánk Böjte Csaba, tudom, hogy kemény szava ellen, nem lehet tiltakozni, mert igaz. Eszem megállt, amikor héten különböző tanulmányokat olvastam az életfélelemre. Japánban például 2-szer annyi kutya van, mint gyerek. Ott aztán van jóléti társadalom, nem mernek gyereket vállalni. Hú, mi lesz? Állandóan félrevert harangok. Hú, mi lesz? Átlagban egy kutyára a kutyaruha $250. Akkor számoljuk ki, hogy melyik a drágább, gyerekvállalás vagy egy kutya. Elképeszt, hogy az élet félelem milyen zavarokat tud okozni. Csak 2 embert hadd említsek. Az egyik egy londoni idős hölgy, félt egész hétében bevállalni gyermeket, szomorú öregkora után meghalt, volt egy macskája, Tinkernek hívták, ő örökölte otthonát, londoni otthonát, 232 millió forintnyi vagyonát, és még egy 65 millió forint értékű vagyonkezelői alap tulajdonosa is lett a cica. Mert nem volt gyermeke. Amikor a rettegő dollármilliómos Miles Blackwell meghalt, kedvenc tyúkja örökölte 2,9 milliárd forintnak megfelelő vagyonát. Egy tyúk. Hadd ne folytassam ezt a borzalmat, hogy mikre képes elvezetni, nem csak a halálfélelem, az élettől való félelem. Bódis Miklós az egyik evangelizációjában nemrég azt mondta, ez a hátszegi református lelkipásztor, oda küldte őt az egyház, mert nagyon sokat beszélt a megtérésről. Mondták is, hogy olyan a Bibliája, mint hogyha több Jézus lenne benne, mint a mi Bibliánkban, mert csak Jézusról beszél. És ez már egész hátszeg megtért az ő munkája nyomán, folyamatos ébredések vannak. És ő mondta el azt, hogy 30 millió ember hiányzik Európában. A helyükre jön most az iszlám, mert hiányzik ez a 30 millió ember. Ez egy törvényszerű következmény. Azt mondta, hogy Európa igent mondott a halálra, amikor legálissá tették évekkel ezelőtt, ezekkel sok évvel ezelőtt legálissá tették az abortuszt, ami egy gyerekgyilkosságnak egy kultúrát neve, legálissá tették az eutanáziát, legálissá tették azt, hogy homoszexuális párokat összeadunk. Igent mondott Európa halálra. Ha több millió ember hiányzik, helyett jön a feltöltés. Kemény, tudom, nem tudok belekötni sajnos. Molnár Róbert kérdezte azt egy evangelizáción, hogy tudják a testvérek, hogy mi volt 1956. július 4-en? Ja, akkor jöttek be az oroszok. Azt mondta, hogy Isten válasza volt 1956. július 1-ére. Erről nem szoktunk beszélni, Magyarországon ekkor tettük legálissá az abortuszt. Azóta elteltében 5 millió gyermeket öltek meg magyar anyák és magyar apák, 5 milliót, ez a mai magyar lakosság fele. Nem kell, hogy mások megöljenek bennünket, mi megöljük magunkat. Amikor a halálra mondunk igent, akkor a halállal fogunk találkozni, ha az életre mondunk igent, akkor az élettel fogunk találkozni. Isten már a Biblia elején megmondta azt, eléd tártam a halált és az életet. Én szeretném, ha az életet választanád. Választ hát az életet, hogy éljél. Húsvét erről szól, hogy Jézus igent mondott az életre, legyőzte a halált és feltámadt. De már ezt délután is említettem, mi hatással van ránk az, hogy ámblok Cuzánmel Jézus legyőzte a halált, ha bennem és bennünk nem tudja megölni a minket öldöklő dolgokat? Mi az, ami ma öl bennünket? Mik azok a dolgok, amik gyilkolják az életünket? Jézus ezeket leszeretné számolni az életünkbe, ezekből szeretne minket szabadítani. Hogy legyen értelme számunkra a húsvétnak. Hogy személyessé váljon. Nincs annál nagyobb tragédia, mint aki Istentől karnyújtásnyira elkárhozik. Bibliával a hóna alatt menni fog majd a pokolba. Úgyhogy majd sorolja az érdemeit, hogy miket csinált. Azt mondja Isten, hogy nem volt velem kapcsolatod. Nem a kellékek, hanem Jézus Krisztus. Az újjászületés nem vedlés. Nem újször növesztése, nem ez az újjászületés. Az újjászületést példázza a bemerítés, meghalok egy életformának, és feltámadok egy új életre. Talán említettem Marsal János bácsának azt az esetét, hogy volt bemerítés, és akkor leengedték a bemerítő medence vizét, és a lefolyóba ott találtak egy összegyűrt doboz cigarettát. És akkor az előjárók már összeálltak, és mondták, hogy na, megmondtuk, hogy még túl korai volt bemeríteni ezt az embert. Nem kellett, hanem még bemerítő medencébe is vitte a doboz cigarettát magával. És akkor aztán sírva elmondta ez az ember, hogy azért vittem a doboz cigarettát, mert ez volt az egyik rákfené az életemnek, ahol folyt az erőm, folyt az örömöm, folyt az életem, rabolt az ördög. És Jézus megszólított belőle, és ezzel akartam jelképezni. Nem hullámsírnak hívjátok a bemerítkezést? Hogy valaminek meghalunk és feltámadunk? Sok mindennek tele kéne, hogy legyen a bemerítő medencénk. Üvegektől kezdve nem tudom mikkel, amiktől meg akar Jézus Krisztus bennünket szabadítani. Meg akar és meg tud bennünket szabadítani. És erről, így a vége felé, erről olvastam a Kolossé levélben, hogy ha ez megtörténik, akkor a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Hát micsoda a védelem ez? Krisztusban és Krisztussal együtt az Istenben. Hát aki így él, az hihetetlen dolgokat tud megélni, úgyhogy nem roppan össze a teher alatt, és épp ésszel kibírja. De ez csak annak sikerül, aki Krisztussal az élete el van rejtve az Istenbe. Amikor mártírokról olvasok, hát ezre a magyarázat, hogy miért bírták ki, mert Krisztussal el volt az életük rejtve az Istenben. Karcagi Sándorról, nem tudom, hogy hallottak a testvérek, egy nagyon hosszú interjúból csak három kérdést, és arra adott rövid válaszokat hadd olvasak fel, hogy ő a hite miatt került gulágba, és ő ezt, tehát mit jelentett az, hogy az ő élete el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben? Húsvét örömhíre ott volt a gulág kellős közepén az ő életében. Egy évnyi börtön után Nagyváradról Szamosújváron keresztül a Duna deltába szállították önöket. Milyen munkát kellett végezniük, és milyen körülmények között éltek? Reggeltől estig dolgoztunk. Óriási kiterjedésű mocsaras területeket tettünk a mezőgazdaság számára használhatóvá. Gátakat és csatornákat építettünk, nádat vágtunk, kukoricát kapáltunk, a szállásunk nádból épített óriási juhakrólban volt, a falain átfújt az orosz puszták felől érkező hideg szél, folyamatosan éheztünk, többnyire valami híg, barna, fekete színű, moslékszerű folyadékot, egy darab kenyeret és kukoricamálét kaptunk. húst kétszer ettünk a 6 év alatt. Kétszer a 6 év alatt. Egyszer a katonaság megromlott konzerveit kaptuk meg, másodszor a mezőgazdaság gépesítésének évében csontá és bőré soványodott igavonó gebék húsát, zöldséghez, gyümölcshöz a rabságunk ideje alatt egyszer sem jutottunk. Volt lehetőségük ilyen körülmények között a hitélet gyakorlására? Melegebb időben vasárnap délutánonként kiengedtek minket a barakkok közötti füves területre, ahol beszélgetni lehetett, de Isten tiszteletet tartani, énekelni, imádkozni, prédikálni nem. Ezért a fűben üldögélve, heverészve, zsebredugott kézzel áldogálva beszélgetést imitáltunk, de valójában valaki ígét hirdetett közülünk, és imádkoztunk. A lelki élet mellett a szellemiekre is igyekeztünk időt fordítani. A legkeményebb téli időszakban, a barakokba zárva, a foglyok előadásokat tartottak egymásnak, kiki a maga szakterületéről. Igazi szabad egyetem volt ez a számunkra. Nem csüggett el soha? Hogy lehetett kibírni, túlélni a kilátástalannak tűnő helyzetet? Volt, hogy úgy éreztem, nem bírom tovább. Feladom, de a közösség a lágerben is megtartott. Papantal paraszt testvérem így öntött belém lelket egyszer. Sándor, 4 éve vagyunk itt, ez igaz. De mondd, mi ez a 4 év ahhoz képest, amilyen ügyért szenvedünk? És mennyire igaza volt? Aki tudja, hogy amiért szenved, azért érdemes, annak még a gyomra is másképpen emészt a partalan éjség közepette. Volt olyan rab, aki a pártfőtitkárt érintő, meggondolatlanul elmondott sikamlós viccért kapott éveket. Hát azért tényleg nem érdemes. Bele is tébolyult. Mi viszont tudtuk, hogy az Úr Jézusért érdemes. Óriási erő volt ez számunkra. Ez az, amikor az életünk el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Húsvét erről szól, erről az örömhírről, hogy ez lehetséges, először is legyen szemünk meg is felismerni a bűneinket, ezeket lássuk be végre. Ne azt mondjuk, hogy a másik még rosszabb, mint én, hanem ettől szabaduljunk, mert ez minketől akar és tud bennünket Jézus Krisztus szabadulni, és húsvétnak azért van egy ilyen szemfelnyitogató szerepe is. Arról szól, hogy legyőzetett a halál, de azért arról is szól, hogy memento mori, emlékezzél a halálra. Az egész föld életünk arról szól, hogy készülünk az örökké valóságra. Azt tud felelősség teljesen meghalni, aki felelősség teljesen él. Héten lesz életem második legnehezebb temetése, vagy talán jövő héten egy zsidó ateista bácsit kell eltemetnem, nagyon is szép idős kort élt meg, minden remény és kapaszkodó nélkül. Neki nem volt Istene. Eltemetik a testét. Nehéz lesz beszélni, és szeretek olyan temetéseken beszélni, ahol tudom, hogy az élet nem elfogyott, hanem célba ért, folytatódik Istennel az örökké valóságban. Egyetlen egy gondolat sorral szeretném befejezni, nagyon is húsvéti lesz, ha megértjük. Amikor olvastam, engem ledöbbentett Ferenc Józsefnek a temetése. Nem tudom, ki hallott róla, érdekes volt maga a gyászszertartás is. Rövid, megosztom a testvérekkel, érteni fogjuk, hogy miért, és utána elcsendesedünk. Persze az is előfordul, hogy Krisztus egyháza saját maga tesz óvintézkedéseket a büszkeség ellen. Kevés megindító példa van erre, mint a Habsburg uralkodók temetési ceremóniája. Hagyományosan a bécsi kapucinus templom császári kriptájában temették el őket. Amikor Ferenc József császár meghalt, és a díszes gyászmenet a rendház kapujához érkezett, egy hírnök előírásszerűen megzörgette a zárt kaput. Bentről az apát jól hallhatóan ezt kérdezte. Ki vagy te, aki kopogtatsz? Tehát igazából ezt egy ilyen drámának, vagy egy ilyen szín előadásnak képzeljük, hogy volt egy Herold, meg volt egy apát, a Herold volt Ferenc József szerepét vett át, és volt közöttük a gyászszertartás részeként egy megdöbbentő párbeszéd. És az apát kiszólt a templom ajtón, hogy ki vagy te? És a Herold válaszolt, Ferenc József vagyok, Ausztria császára, Magyarország királya. Ezután a párbeszéd így folytatódott. Nem ismerlek. Mondd még egyszer, ki vagy. Ferenc József vagyok, Ausztria császára, Magyarország, Csehország, Galícia, Lodoméria és Dalmácia királya, Erdély nagyfejedelme, Morvaország őrgrófja, Stájerország, Karintia hercege. Még mindig nem ismerünk. Ki vagy te? Ismételte a síri hang. Mire a hírnök letérdelt, és így szólt, Ferenc József vagyok, szegény bűnös. aki alázattal könyörög Isten kegyelmért. Akkor most beléphetsz, felelte az apát, és a kapuk kitárultak. Rászhatunk mi rongyot egész életünkbe. Megdöbbentő képet láttam, amit nem akartam kivetíteni, egy saktábla különböző figurákkal, és azzal felirattal, hogy a játék végén a paraszt is, meg a király is egy helyre kerül. Nagyon így van. A paraszt is, meg a király is. Királykodhatunk. Egy helyre fogunk kerülni. Nem mindegy, hogy azt a... Igazából két hely nyilvánvaló. Vagy az örök kárhozat, vagy Istennel az örök öröm. Ha vele akarunk lenni, itt a földön kell vele megbékülni és kibékülni. Húsvét erről szól, legyőzetett a halál. Az élet nyert. De Jézus nem akar félmunkát végezni, bennünk is le akarja győzni az életet gátló, ölő dolgokat. Engedjük ezt neki, hogy megtehesse. Én ezt kívánom magamnak is, és a testvéreknek is. Amen.